Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Gyurcsány Ferenc, korábbi miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Miniszterelnök úr többször mondta, hogy volna, vagy de van is a fejében alkalmas miniszterelnök jelölt. Előrébb lépett valaki most, hogy Botka László hátra lépett?
Én úgy látom, hogy mindenhol végül az a döntés született meg, ami a legjobb döntés, hogy valamennyi egyéni választókerületben egyeztetett módon csak egy demokratikus jelölt indul, LMP Momentum külön történet, de a többiek igen. Ezzel kifejezzük, hogy közösek vagyunk az Orbán elleni küzdelemben, de választékot biztosítunk a külön-külön pártlistákon. Ennek meg az a következménye persze, hogy nincsen, nem lesz közös miniszterelnök jelölt.
Egyáltalán ez egy biztos dolog, legalábbis ami a DK-t illeti, végig ezt fogja képviselni, hogy nem lehet közös miniszterelnök jelölt?
Igen.
Ön sem lehet miniszterelnök jelölt. A DK-nak van egy határozata, hogy listavezető igen, de miniszterelnök jelölt nem. Nem fűzik, hogy mégis vállalja? Most más helyzet.
Én ezt csak kommunikációs kérdésnek tekintem. Van, aki ezt, van, aki azt képviseli. Nem perdöntő. A többség véleményéhez tudok igazodni. Augusztus végén volt erről egy hosszú konzultáció érdemi, és a 14-15 fős elnökségből 3-4 képviselte, hogy miniszterelnök jelöltnek hívjuk a Gyurcsányt, a többség azt mondta, hogy listavezetőnek. Hát akkor így.
De ennek mi az értelme?
Egyiknek sincsen túlságosan sok értelme, én azt gondolom, mert politikai értelemben teljesen világos, hogy kik vezetik a táborokat. Játék ez a szavakkal, én szerintem.
De a választókat ön szerint nem érdekli, hogy hogy ki lesz a főnök azon az oldalon, amelyik egy emberként, ha ez kialakul, le akarja váltani Orbán Viktort, nem számít?
A DK listáját én vezetem, tehát úgy tetszik, ha itt teszi fel a kérdést, akkor én vagyok a főnök.
Jó, a DK-ban, de az egész oldalon nem kell, hogy legyen egy főnök?
94-ben úgy nyert Horn Gyula, hogy nem volt miniszterelnök jelölt.
De ma nincs Horn Gyula.
Ebben igaza van. Ebben igaza van. Nézze, én fontosabbnak gondolom, hogy mutassuk meg azokat a különbségeket, amelyek fontos és lényeges különbségek a demokratikus ellenzéki pártok között, mert ez több szavazót fog vonzani, és tiszta helyzetet teremt, és egyébként van egy nagyon egyszerű logika, aki a legtöbb támogatást hozza a listáján, és többség van, hát az majd jelöl miniszterelnököt, ez a koalíciós kormánynak a természete.
És gondolja, hogy addig a választók nyomon fogják követni ezt a folyamatot, és több szavazat fog jönni a közös munkára, mint amennyit az visz, hogy nem látják, hogy ki lesz majd, ha nyernek persze, a kormányfő?
Nem vagyok politikai elemző, viszont végtelenül tiszteletben tartom, hogy ezen az oldalon különböző karakterű, kultúrájú, ha úgy tetszik elegánsan, identitású pártok vannak. Azt gondolom, hogy többet hoz a konyhára, hogyha részint mutatjuk a közösséget az egyéniekben, hogy együttműködünk, és mutatjuk a különbözőséget a listán, kompromisszum nélkül lehet a PM új baloldaliságát szeretni, az együtt civil hátterét szeretni, a demokratikus koalíciónak sok tekintetben a kérlelhetetlenségét, új vita, határon túliak szavazati jogában való világos álláspont, az MSZP-nek, hogy mondjam, valamilyen régi beágyazottságát, nincs kompromisszum ebben az ügyben, és könnyű választhatóság.
Honnan fog most újraindulni, ha újra fog indulni az együttműködési tárgyalás, akkor, ha jól értem, csak a koordinált egyéni jelöltekben. És kivel?
Ebben lényegében folyamatosan vannak tárgyalások. Akkor is, hogy ezt a hallgatók nem feltétlenül tudják, nem is baj, mert a végeredményre kíváncsiak. Annyival lett könnyebb a helyzet Botka Laci távozásával, hogy az MSZP tudomásul vette, hogy lényegében egy általa dominált közös lista az nem lehetséges. Pár napon belül mi is tárgyalunk az MSZP-vel, de csak a 106-ról.
Könnyíti a DK dolgát, hogy Botka László hátra lépett, pontosabban lelépett erről a szintéről?
Az egész demokratikus ellenzéknek könnyíti a dolgát. DK dolgát is persze. Nézd, mi március óta ezt az álláspontot képviseljük, hogy ez akkor önálló lista. Tehát mi semmi újat nem mondunk. Annyi történt múlt héten, hogy a korábbi politikai beszédek helyett ebből egy végleges elnökségi határozat lett. Nem meglepő a DK döntése. Az ellenkező meglepett volna engem is.
Ön szerint mi történt? Miért lépett hátra Botka László?
Mert elfogyott körülött a levegő, és nem azért, mert, hogy mondjam, idegen ügynökök beszivárogtak a párba, ahogy szokták mondani, az ellenség kezbe tette a lábát. Laci önmagát buktatta meg. Előállt egy olyan stratégiával, ami én szerintem hibás stratégia, ha ismerte volna a többi demokratikus ellenzéki párt belső világát, kultúráját, beletett volna sok munkát, hogy beszélget fel, akkor tudhatta volna, hogy mondjuk az LMP-vel nem tud ilyen alapon megállapodni. Kettő. Az a politika, amit folytatott, ami csak a társadalom legelesettjeibehez szólt, fizetsenek a gazdagok például a kokáért. 13. havi nyugdíj, 50%-os béremelés. Hát az egy, hogy mondjam, egy mérsékelt pártnak, felelős pártnak, hát ettől azért föláll a hátán a szőr. Harmadsorban az a vezetői magatartás, ahol én kijelentem, csak az a kormányváltást, aki velem egyetért, lekezelem a többi pártot, kis liberális pártoknak hívta őket. Hát ez nem segítette a megállapodást, és hát eljutott oda, hogy az egész összedőlt, szerintem nem maradt mozgástér a Lacinak, vagy jelentős korrekciót hajt végre, ő egy rigidebb ember, és akkor maradhatott volna, de nem tudta rávenni, nem akarta rávenni önmagát, nem maradt más választás.
De a levegő egy párt miniszterelnök jelöltje körül csak a párton belül fogyhat el, nem?
Akkor, hogyha a párt miniszterelnök jelöltjének tekinti magát, de ő nem. Ő azt mondja, a kormányváltók szövetségének akar lenni a miniszterelnök jelöltje, és igényelte, hogy az LMP, a Párbeszéd, a DK, az Együtt, az őt kövesse. De kérem szépen, ezek léteznek önállóak, mint hogy önök is léteznek más rádiók mellett. Nem lehet kívülről belebeszélni, hogy hogyan gondolkodjon az LMP. Ha tetszik, ha nem, vannak.
Mire számít az MSZP politikája, ami Botka László politikájával azonos volt eddig, fog változni az ő hátralépésével?
Nem ismerem az LMP-t. Nem ismerem az MSZP-t. Nem ismerem, tényleg. Nyilván most egy átmenet időre lesz ott némi tanácstalanság, hogy mit kell csinálni. Meg fogjuk látni. Én a saját pártom viszonylagos sikeréből azt tanultam ki, hogy nagyon egyszerű ám a recept. Komolyan kell venni, hogy a pártnak vannak ilyen-olyan vezetői, és azokkal pokoli sok beszélgetésben kell alakítani a közös politikát, és akkor azok egyetértenek vele. Nem én diktálom le. Ha az MSZP ezt a munkát beleteszi sok-sok beszélgetésre a következő 2-3 hétben, akkor ki tud alakítani egy egységes politikai választ, ami lehet, hogy olyan lesz, mint a Botkai program, lehet, hogy attól némileg különbözni fog.
Mondta, hogy folyamatosak az egyeztetések a koordinált egyéni jelöltek indításában. Milyen készültségi fokban állnak ezek, és kivel?
Hát nagyjából azért elég világosan a párt elnökök és a közvetlen környezetükkel vannak részben informális, részben formális, nem nyilvános beszélgetések. Körülbelül látjuk, hogy kinek mi van a fejében, hol milyen jelöltjeik vannak, kinek mi a fontos, politikai teljesítményed, politikai kötődés alapján. Nem látok nagyon-nagyon sok vitát. Nem látok nagyon sok vitát. Én határozottan azt gondolom, hogy nagyon gyorsan meg lehetne állapodni egy intenzív tárgyalás után, hogyha mindenki ebben érdekelt.
Ki az a mindenki? Ki az, akit ön bevonna? Vagy bevont ebbe a tárgyalásba?
Hát ha rajta múl, akkor mindenki. Aki a Momentumtól a Momáig mondjuk, hogy mondja két nem szélső értéket, de tágkört, amiben meglehetősen biztos vagyok, hogy a Párbeszéd, az Együtt, a DK és az MSZP az meg tud állapodni a 106 valamilyen módon egyeztetett indulásról. Szintete és a Moma, ez öt. Szinte teljesen kizárom, hogy a Momentummal lehessen bármit tenni, és nem zárom ki, hogy egy viszonylag szűk körben valamikor, nem a 106-ban, de legalább abban a 10-15-ben, ahol az LMP jó szereplése elvízhet annyi 5-6%-ot, hogy emiatt nincsen meg. Ők sem nyernek, meg mi sem nyerünk. Ott némi beszélgetés után lehet valamilyen egyességre jutni, kölcsönös visszaléptetésekkel tiszta helyzetet teremteni ezekben.
Liberálisok benne vannak bármilyen együttműködésben?
Velünk nem.
Nem is lehetnek benne? Ha önő múlik, ön egyszer elküldte Fodor Gábor.
Igen, nem változott a DK álláspontja, mi nem keressük a liberálisokat.
Mi a tárgyalások menetrendje? Erősorrend szerint? A helyi beágyazottság szerint próbálnak megállapodni, és utána jöhetnek a többiek?
Én ezt nem tudom önnek megmondani, hál' Istennek, neki nem tárgyalok ezen a szinten, de hát viszonylag egyszerű. Vannak a baloldali szabadelvi világ számára könnyebben nyerhető körzetek, és vannak pokoli nehezen, vagy egyáltalán nyerhető körzetek. Ezeket valamilyen módon sávosan beosztják. Bárhány fokú skálán, 3, 5, 7, és akkor azon belül kell arányosan megmondani, hogy körülbelül milyen arányokban nézzük meg, ez nagyjából a támogatottság, politikai elfogadottság, befolyás, kinek ehhez képest hol van igen jó jelölt. Hát nézzük meg. De ezt már nagyon a szakértők csinálják, nem mi.
És a szakértők véleményét utána pártvezetői szinten elfogadják, és így mennek neki az egyéni választókerületi választásnak.
Igen.
Az, hogy az LMP-nek önálló miniszterelnök jelöltje van egy rövid ideje, ez bármilyen tárgyalási technikás stratégiát befolyásolhat, vagy ez tök külön dolog?
Nem hiszem. Hát szóval, nézze, úgy tűnik, hogy elfogadták, hogy Szél Bernadett társelnök, az első számú politikai vezető. Ez jó, mert lehet tudni, hogy ki az. Hogy a Dettit azt most miniszterelnök jelöltnek hívják-e vagy sem, ez nekünk egy tekintetben mindegy. Nyilván azt várja az LMP ettől, hogy egy karakteresen megszemélyesítője lesz az ő politikájának, és tekintetlen arra, hogy itt vezető hiányos állapot volt sokáig a Schiffer távozása után, ez egy erős, tiszta, figyelemfelhívó momentum, ezért szerintem az ő esetükben ez egy jó döntés, hogy miniszterelnök jelöltnek hívják a lista vezetőt. Nálunk, ha nem haragszik, szerintem azt mondom, hogy nincs abban kétség, hogy a demokratikus koalíció Gyurcsány Ferenc vezeti. Ezért mondom, hogy nálunk ez őszintén szól, nem oszt, nem szoroz. De úgy dönt az elnökség egy hét múlva, hogy hívjuk a Gyurcsányt miniszterelnök jelöltnek, akkor így jövök legközelebb ide.
Nagy húzódozva belemegy.
Nem, nekem mindegy. Szóval nézze, nem fogok más jelentni a magyar politikában, se egyik, se másik esetben. Én nem vagyok beleszeretve ilyen címekbe.
Az LMP-vel körülbelül mikor kell, ön szerint mondta, hogy ez valamikor később szóba kerülhet megállapodni? Mikor van értelme?
Minden ilyen dologban, hadd kezdjem másolni, de nem leszek hosszú. Ha nekünk igazunk van abban, az a fő cél mégiscsak az, hogy előbb-utóbb ez az ország békéljen meg magával. Sok-sok messziről hozott sérelmekkel, történelmi sérelmekkel, egymással szembeálló politikai részosztályokkal, stb. Akkor ehhez empátia kell, ugye? Nekem megérteni, hogy sokaknak miért fontos Trianon, miért szakadtak meg családok, mert kitelepítettük őket kölcsönösen egyiket meg a másikat, és minden volt itt ebben a 20. században. Na, én ezt meg akarom érteni, akkor azt kell mutatnom, hogy én ezt megértem a mi oldalunkon is. Azaz, az LMP, az MSZP, SZDSZ kormányokkal szemben és Gyurcsánnyal szemben jött létre, ugye? Hát ugye ez fontos. Feloldani az ő a verziójukat, és velünk együttműködni, ez nehéz. Én ebben empatikus vagyok. És ebben azért nem türelmes. És nekem van időm kivárni, meg türelmem beszélgetni arról, hogy legalább részben tudunk-e megállapodni. Itt nyilván sokan sok mindent gondolnak. Én részben a 98-as kisgazda Fidesz visszaléptetés tanulságéból, ahol 2-3 nap a választás előtt történt meg az egyesség, és működött, kivétel nélkül működött, azt mondom, hogy ad abszurd a választás előtt utolsó héten is, ha 15 körzetben van kölcsönös visszaléptetés az LMP és a demokratikus pártok nagy tömbje között, még az is tud működni.
De ez egy kétfordulós választás volt. De az első második forduló után egy világos politikai helyzet alakult ki, ki lehetett matekozni, de itt meg egy forduló.
De most is, most. Ne haragudjam. Azt nagyon pontosan lehet tudni, hogy melyik az a valamennyi körzet, ahol pont az az 5% vagy 8% legyünk nagyvonulak, 10% mindegy, az hiányzik ahhoz, hogy azt a demokratikus ellenzék vigye el. Gyerekek, ezeket megnyerjük nélkületek is, ezeket veletek együtt se nyernék meg, mert annyira nem nekünk áll a zászló, van itt valamennyit középen. Erről kezdünk el valamikor beszélgetni. Azért ki lehet matekozni. Erre nyilván lesznek külön célzott mérések, pontosan bemérni azokat. Nem olyan nagy dolog ez. Én Botkával szemben értéket látok ezeknek a kisebb pártoknak a külön arcában. Én szeretem az LMP-nek a kicsikét zöld arcát, kicsikét civil. Van vele probléma. Túl sokáig kokettáltak a jobb oldallal. Túl sokat. Sok, legalább hogy a jobb oldalnak tekinti őket a baloldali bázis, mint amennyire baloldalinak. Ezért nehéz lesz nekik profitálni ebből a történetből, és minél tovább húzódoznak, hogy együttműködjenek, annál inkább dühösek lesznek rá a baloldaliak, hogy a kutyafáját miattatok fog elmenni 10-15 mandátum. Nem akkora a mozgáster az LMP-nek szerintem, mint sokan gondolják. Nem hiszem, hogy a mostani átalakulásból az LMP fogja a legtöbbet szerezni.
A Dürről jut eszembe, számít arra, hogy kiábrándult MSZP-sek átmennek a DK-hoz?
Persze.
Mennyien körülbelül?
Fogalmam sincs.
Jelentős mennyiség.
Százalékban mérhető módon. Én azok közé tartozom, aki egy nem hisz, hogy az MSZP össze fog dőlni, kettő nem is kívánom, mert az MSZP-től való nyilvánvaló elvándorlás, hogy most el fog indulni, annak az egyenleg az negatív lesz a demokratikus ellenzék szempontjából, mert lesz, aki otthon fog maradni, az már elveszik az a szavazat, azt mondja, hogy én ezekkel nem, és senki más nem, és nem tudom kizárni, hogy egyik vagy másik elmegy jobb oldalra szavazni. Ezért nem jó ez nekünk. De aki azt mondja, hogy akkor pártot keresek ezen az oldalon, azok többség a DK-t fogja választani. Stabil, kiszámítható, nyugodt balközép párt, nem cikcakban csinálja a politikáját, nem tagadta meg a hogy mondjam, előző baloldali kormányoknak az örökségét, mert abban volt jó is nyilvánvalóan. Úgyhogy én szerintem ebben mi leszünk a fő haszonélvezők, de nem gondolom, hogy ez nagyságrendileg önmagában megváltoztatja a DK támogatottságát.
Mit gondol, milyen lesz ennek a mostani visszalépésnek a hatása a centrális erőtér elméletére? Nem fordulhat elő, hogy az MSZP annyira meggyengül, hogy az már a Jobbikot fogja erősíteni?
Vannak ilyen elméletek, vannak, én ezekben nem vagyok jó elemző. Nem ez a centrális erőtérnek, én szerintem a fő problémája. Az a fő problémája, és a legfőbb stratégiai gyengesége, hogy ha nagyon erős és indulatos a leváltó hangulat, akkor a választók egy jelentős része elhagyja saját kedvenc pártját, és a legesélyesebb kihívóra szavaz. Beszéljünk világosan. Lesznek olyan balszabad elvű demokraták, akik azt mondják, hogy nem érdekel, hogy a Jobbik nagyon messze van tőlem. De a Jobbikos meg tudja verni a Fideszest, átszavazok oda, és fordítva. Ha ez így van, akkor a Fidesz elveszít 60-70 választókerületet, hiszen a Fidesz nem többség, idézem Tölgyesi Pétert, lán önöknél mondtam, a legnagyobb kisebbség. Ha ez igaz, akkor ha vele szemben álló többség legalább bizonyos pontokon ösztönösen, nem a pártok által kötött megállapodás alapján együttműködik, ott dráma van, hogy ezt hogyan kezel a Fidesz, ezt nem tudom.
Hogyan kezeli a DK azt a helyzetet, amikor azt látja, hogy csak a Jobbikos, tegyük föl, tudja megverni a Fideszest? Szól a választóinak, hogy ezt ne tegyétek? Vagy nincs ilyen befolyásuk?
Szerintem részint nincs ilyen befolyásunk, őszintén szólva. Én arról a problémáról, hogy ez egy nagyon kétarcú történet. Választás politikai szempontból, simán matematikailag, ennek van kedvező hatása. Hosszabb távon, hogy milyen a magyar politika egészének arculata, kultúrája, mögöttes értékvilága, hát ez annyi zavar tud okozni, hogy meg sem tudom becsülni ennek a következményeit. Úgyhogy én sokakkal szemben komoly fenntartással viselkedem ezzel a jelenséggel szemben.
A Jobbikkal bármilyen, akár technikai szintű együttműködése a DK-nak lehet-e a jövőben?
18-ig biztosan nem. Nagyon sok támadás éri a DK politikáját, mert mi vagyunk az egyetlen párt, aki a Jobbikkal nem ül le még egy stúdióban se beszélgetni. Sok példa van arra, hogy ez a kvázi karantén szándékkal szervezett politika, ez nem tud sikeres lenni. Miközben a karantén nem is nagyon működik, mert az LMP a kezdetektől fogva viszonylag együttműködött a Jobbikkal, és ma már rajtunk kívül mindenki leáll vitatkozni. 18-ig nem hiszem, hogy ezt felül szabad vizsgálni. Bennünket morálisan, politikailag végtelenül zavar az EU zászlót égető Jobbiknak a réme, a Jobbik mai létező egyik alelnökének a szövege, hogy ő ma is lelőné Gyurcsányt, meg Hornt, meg nem tudom kicsodát, hogyha tehetné. Szóval ez még nem egy demokratikus jobb középpárt. Van a szándéka az, azt hiszem, azt is elfogadom, hogy tisztességes szándék. de a pártja és a mögött álló világ még túl sok olyan jelenséget tartalmaz, ami nekünk elfogadhatatlan.
18 után mi tehetni elfogadottan?
Fogalmam sincsen, nem ezt mondtam, azt
mondta. Azt mondta, hogy 18-ig biztosan nem.
Napirendesre fogjuk venni ezt a kérdést. Én nem tudom kizárni, hogy a Jobbik befejezi ezt a radikális politikai kultúrát, stílus tartalmat, és de ahhoz kell idő, hogy az ember ezt hitelesnek gondolja. Pokol egyszerű példát fogok mondani, de nem akarok itt, ahogy mondjam, túl sok hétköznapi szöveget mondani. Ha valaki egyszer nagyon kiábrándult a barátjából, mert nagyon csúnya dolgot csinált, akkor még ha van is korrekció, vagy visszakozni fog a barátunk, kell idő, hogy ezt megbocsássuk, vagy elhiggyük, hogy az egy tévedés volt. Nekünk biztosan sok idő kell, hogy elhiggyük a Jobbikról, hogy már nem az a sok tekintetben neonáci jegyeket magánhordó párt.
Mit gondol arról a jelenségről, hogy Simicska Lajos a saját plakát helyeit grafitizi egy jellegzetes tartalommal? A Jobbik meg plakát helyeket vásárol. Ez mi ön szerint? Mert erről is megy egy találgatás.
Fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Talán készül valamire. Nem tudom.
Mire? Mire készülhet? Nem is gondolok, nem érdek?
Nem.
Mégiscsak egy jelentős személyiséggel a magyar életnek.
Azt fogja mondani, hogy egy ilyen primitív ellenzéki szöveget fogok magának mondani, tényleg sokkal jobban izgat ennél, hogy mi a csodát fogunk csinálni egy sor gonddal még baj ebben az országban. Én bevallom mindig, hogy honnan a csodából szedünk elő 600 milliárdot az egészségügyhöz, hogyha nekünk kell kormányozni, hát erre nem látok jól megoldást. Ez izgat. Sok szakértővel beszélek, méregetem az emberek hangulatát, hogy mit mondjak annak az apukának, aki azt mondja, hogy elment a gyereke külföldre. Sok ilyen sztorium van. Nem fogom mutatni a hallgatókat. A nagymamát nem ismeri meg a külföldön született gyerek, és elbújik az anyja háta mögé. Ez nagyon izgatott. Simicska Lajos, mi van a fejében? Hát ne haragudjon, ez nincs ebben az első száz problémámban.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.